Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Földgömb rovat, Földgömb magazin, a legfrissebb lapszámot ütjük most föl. Hárman vagyunk, és ez egy vidám és tartalmas beszélgetés lesz szerintem. Egy jó messzi célországgal, destinációval, vagy tulajdonképpen földrészsel, majd mindjárt kiderül. Dr. Holderit Noémi, neurobiológus, és Medvei András, informatikai projektvezető. A beszélgetőtársak az idegenvezetők, a helyszín pedig Madagaszkár. Egészen pontosan idézem most a cikk címét, mondom, a legfrissebb Földgömb magazin. A 8. kontinens. Hát igen, akkor ezért volt a földrész mondatom, túl a kaméleonon és Julien királyon. András, nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért ez a cím. Sztereotípiákkal akartatok leszámolni ezzel a cikkel, írással?
Szervusz András, üdvözöllek, üdvözöljük a hallgatókat is. Igyekeztünk valamilyen figyelemfelkeltő címet választani. Ez volt az egyik oka. A másik oka az, hogy mielőtt oda kerültünk volna, nem nagyon sokat tudtunk az országról. Ugye azt próbáltuk meg végig gondolni, hogy átlagember vajon mit tud a szigetről. Körülbelül nekünk is ennyi volt az információnk, hogy volt egy ilyen vicces rajzfilm, és egyébként meg Benyovszky Móric, meg nagyon különleges élővilág van ott.
Hát nagyon sokan szerintem még a térképen is úgy vaktérképen is nehezen helyeznénk el, én legalábbis Madagaszkárt. Nagyjából aztán ellenőriztem a tudásomat. Hát többé-kevésbé azért sikerült, a méretét is nagyjából belültem, talán akkor, mint Namíbia, de ebbe sem vagyok már biztos. És azt is tudom egy előzetes beszélgetésből, hogy végső ilyen családi szálon jutottatok oda. Ő egy ilyen unoka látogatás volt ez végül is Madagaszkár? Jó messze van az unoka.
Igen, a lányunk a családjával, akik kint, ők most már 6 éve ott kint élnek, nagyon régóta hívogatnak bennünket, hogy menjünk el kilátogatni őket. De itt a Covid az többször beleszólt, aztán végül is tavaly májusban sikerült kijutni hozzájuk. Úgyhogy részben családlátogatás volt az utazásnak a célja, de ha már ott voltunk, akkor ezt igyekeztünk körülnézni az országban.
Igen, mert láttam, előkerestem, hát volt 2018-as úti beszámolott cikked is a Földgömb magazinban. Jó, akkor most Noémitől szeretném kérdezni, mégis mint egy neurobiológus, hogy mi az, ami legjobban meglepett téged Madagaszkáron? Én fölírtam 4 dolgot, ezt már egyiket előttem, ez a sztereotípiák voltak, aztán a szélsőségek voltak, az állatok meg az emberek, de hát lehetne még a növényeket, meg sok mindent. Nem akarok tippet adni, de téged mi lepett meg legjobban, vagy mi esetleg jobban neked?
Hát lehet, hogy biológustól a növényeket fogod várni.
Nem várok is.
Engem nem ez lepett meg a legjobban. Ugye nekünk van egy nagyon rohanó világunk itthon. Az utunk is, én nekem 2 hetesre sikerült, András ott maradt még unokázni 3 hétig. És igazából az, hogy leszállsz ebben az országban, és az elején rettenetesen frusztrálóan rögtön azzal kezdik, hogy móra-móra. És nem érted, ott állsz a kilométeres sorban, és mindenki csak azt mondja, hogy móra-móra, ez azt jelenti, hogy nyugodjunk. És ez egy európainak nagyon nehéz lelassulni, 3-4 nap is kell hozzá, mire már ez átkerülsz abból az állapotból, hogy ezt tud. Mert hogy mindent látni szeretnél egy ilyen nagyon-nagyon különleges szigetből, egészen eljutsz odáig, hogy át tudod venni ezt az életérzést, és egészen mást ad onnantól a sziget, amikor szépen lassan elkezded végignézni, és nem rohansz végig rajta, mint egy tipikus nyugati turista, hogy ide repkedek, oda repkedek, ezt is megnézem egy órára, azt is megnézem. És az ottani emberek tényleg ebben a szellemben élnek, ami számomra nagyon-nagyon különleges volt. De hát ugyanakkor nyilván mint biológusnak, ugye én nem botanász, cönológus vagyok, vagy állatrendszertanász, de azért ezzel együtt nagyon-nagyon vonz egy olyan ország, aminek párja nincsen tényleg. Tehát azzal, hogy 88 millió éve ez a kontinens tök önállóan van, nem önálló kontinens, egy nagyon nagy sziget, mert azért hívják képletesen kontinensnek, mert teljesen önálló élővilága van, nagyon minimális az, ami betelepült, és nagyon érdekes, hogy ugyanazok a kategóriák növényekből, állatokból megtalálhatók, tehát mondjuk az európai harkálynak megfelelően ott vannak a vangák, amik teljesen máshogy néznek ki, de ugyanazt a nis töltik be az ottani ökoszisztémában. És hát ugyanakkor az is tagadhatatlan, hogy azt az András nem mondta, hogy nekünk a természetvédelemben dolgoznak ott a család, illetve abban, hogy valamilyen módon a madagaszkári természetpusztulásnak a lassítását vagy megállítását tűzték ki célul. És valahogy az ember próbálná megérteni, hogy ez hogyan lehetséges. Ugye látjuk a világban nagyon sok helyen ezt, és hogy mi az a mód, ahogy egy ilyen szigeten, ami a világ egyik legszegényebb szigete, mit lehet egyáltalán csinálni. Tehát, hogy ez engem nagyon-nagyon vonzott tudásom.
Igen, én a cikk alapján írtam azt, vagy tettem ki magamnak, hogy sztereotípiák meg szélsőségek, mert a képem is egész más Madagaszkár, és más aztán, amit ti hoztok, és ti ábrázoltok. Az a rengeteg pusztulással, az a rengeteg mostani erőfeszítéssel, hogy ezt a dolgot hogy lehet megállítani. De már, ha már a biológus itt kibújt belőled, azért elég jól. Az csodálatos dolog, hogy ide nem hurcoltak be csomó mindent. Tehát az, hogy nincs ragadozó, meg nincs mérgező faj, vagy nem tudom, micsoda. Hát meg ha már az emberekről is beszélünk, nem tudom, ez melyikőtök asztalát, az, hogy itt az őslakosok hogy keveredtek oda, hogy kerültek oda, mert ugye komoly meglepetést okoztak a felfedezőknek az, hogy kikkel, mikkel találkoztak, amikor végül is meghódították a szigetet.
Igen, ez én nekem volt egy nagyon érdekes történet szál, amikor készültünk arra, hogy így a barátainknak, nagyvilágnak bemutassuk a szigetet, meg az egész utazásunkat, hogy az ember azt gondolná, hogy hát Madagaszkár az mi ez van, legközelebb Afrikához, hát akkor biztos mindenki ilyen nagyon sötétbőrű, fekete. Ugye most már utána olvastunk a bantu népvándorlás révén kerül biztosan be a szigetre. És egészen meglepő módon, bár nem nagyon értünk hozzá, de azért a mi számunkra is észrevető volt, hogy másfajta alkotat láttunk nagyon-nagyon sokat. És aztán kiderült, amikor ennek utána olvastunk, hogy Indonéziából vándorolt be az eredeti népesség, az első bevándorlási hullám az Indonéziából történt. És ráadásul, ami még különlegesebb, hogy nem a part mentén lassan fokozatosan érkeztek, hanem így egybe állt a nagyvizen keresztül az Indiai óceánon.
Az hány kilométer volt, és ez mikor lehetett körülbelül? Tudom, ez egyik ötödnek sem szakterülete, de a cikkben látom. Tehát valami, ez egy eszméletlen nagy kihívás a mai tudománynak, hogy ezt összerakja.
Igen, ez 6000 kilométer. Valamikor az első évezred forduló tájékán volt. Ez nem sikerült nekünk pontosan beazonosítani, hogy ez mikor lehetett. Ami még egy ilyen érdekes történet, és a cikkben is erről volt egy ilyen különbetét sztori. Reprodukálták ezt az utazást. Egy csapat valamikor a módszázad végén megpróbálta kitalálni azt, hogy milyen eszközök lehettek annak idején, amik rendelkezésre álltak ezeknek az utazóknak, milyen kaját vihettek magukkal, milyen navigációs eszközeik voltak. És pontosan ugyanúgy, jó nagy szívás árán megcsinálták ezt.
Hát több mint két hónap alatt, ugye? Igen, 60 valahány.
Ezekkel az eszközökkel tényleg oda tudtak navigálni, eltalálták a szigetet.
Hát igen, kérdés, hogy akkor hány csapat indult, és hányért végül oda? De végül is odaértek az állatokról, akkor most ez megint Noémi lesz. Mondjatok már két mondatot, mert ez olyan izgalmas, hogy a legnagyobb, egy ekkora szigeten, majdnem kontinensen, egy ekkora szigeten végül is nagy csúcsragadozó nincs is, ugye?
Gyakorlatilag nem fejlődött ki, ami azért nagyon érdekes, mert volt egy csomó olyan állat, ami sajnos ezzel az indonéz bevándorlással párhuzamosan aztán már kihalt a szigetről, például az óriás elefántmadár vagy az óriás maki, akiket viszonylag egyszerű lett volna levadászni, és ennek ellenére nem fejlődött ki csúcsragadozó, tehát a legnagyobb a fosza, az tényleg jó, nem, tehát a nagy kandúr azért ez egy picit túlzás volt, de hát egy félméteresen nem nagyobb ez az állat, viszonylag hatékonyan vadászik egyébként a makikra, de kizárólag őket eszi, de ezen kívül a szigeten nincsen nagy ragadozó. Most hallottunk olyan rémhíreket, hogy a mostani elnöknek vannak ilyen tervei, hogy mennyire jól megy a szafarizás Afrikába, és hogy akkor hozunk be egy-két nagy állatot.
Pont ezt akartam.
Is valami farba.
Pont ezt akartam mondani, hogy az a csodálatos, hogy 500 év alatt végül is ez nem történt meg. Ugye horták vitték az állatok, 1500 óta horták vitték az embereket, betegségeket, állatokat, növényeket, mindent, és ehhez képest ez a dolog ilyen érintetlen tudott maradni. Nyilván ez a.
Ugye Madagaszkár nem egyszerű megközelíteni. Tehát, hogy gyakorlatilag a sziget körül van egy nagyon komoly korallzátony, ami egyrészt a hullámoktól is megvédi, de rémálom a hajózásnak. Tehát az igazi nagy kikötője Tuamazina a keleti oldalon, az az egyetlen, ahol nagy hajók ki tudnak kötni, délebbre van még Fordofen, de igazából ugye az utak sem megfelelőek Madagaszkáron ahhoz, hogy komolyan lehessen valamit fuvarozni, tehát az RN7-esen egy 800 kilométeres út azért az 3 nap.
Nem túl gyorsodtak, de hát ráérnek. Mi volt az a kifejezés? Ez nekem a Mányánál jutott eszed, nem ugyanaz, mint a...
Hát a jelentése ugyanaz, igen. Úgy mondják, hogy
mura-mura.
Úgy meg kellett tanulnia hamar az embernek, amikor eltervezi percre pontosan, hogy mit szeretne csinálni, aztán az élet az nem egészen úgy alakul, hogy azt végre is lehet hajtani.
Igen, de ez azért sokszor nagyon jó, mert amikor fél órával lekésünk egy hajó indulást, és az még mindig ott áll, teljesen nyugodtan várakozva még egy 2-3 órát, igen, akkor ezért az ember megnyugszik, hogy...
Tehát van benne puffer, akkor Madagaszkárban van puffer.
Igen.
Egy picit erről az ökológiai helyreállításról szintén meséltek, mert ha már itt az előném, azt mondtam, hogy szélsőségek, hát csodálatos fotók vannak, amit az ember elképzel, tehát a lenyűgöző, maga az ős természet, úgy, ahogy kell. A másik pedig az elpusztult, kirabolt, lerabolt, szélsőséges, szinte vegetáló növényzet, most óvatos vagyok, mert mégiscsak van itt egy neurobiológus a körünkben, szóval nagyon vegetál, amit most valamilyen módon vissza kell hozni. Például a fűtési rendszereket, ugye, vagy a tüzes rendszereket meg kell változtatni, az piszok nehéz lehet egy ekkora szigeten, ennyi évszázad után, vagy évezred után.
Az nagyon érdekes volt, amikor az utazásunknak egy része volt, amikor az egyik irányban az utat repülővel tettük meg, a fővárosból lementünk a délnyugaton a tengerpartra, és föntről láttuk, hogy ez a sziget tényleg vörös. Tehát van egy ilyen jelzője is, ha már sztereotípiákról beszélünk, a szigetnek van egy ilyen jelzője, hogy a vörös sziget. Azt láttuk, hogy az út nagy része fölött, ahogy elrepültünk a szigeten, ilyen vörös pusztaságokat láttunk, meg kiszáradt óriási folyóvölgyeket, vagy pedig valami víz szörgedezett az alján, ugye ezt pontosan fentről nem lehetett látni, de nem egy európai tájkép volt az, amit láttunk.
De nyilván azért az évszaknak is köszönhető, tehát ugye az esős évszaknak a végén voltunk ott májusban. Az esős évszakban azért ott nagyon-nagyon sok víz van ezekben a folyóvölgyekben, de igazából inkább, amit András mondta, hogy vörös színű az azt jelzi, hogy nincsen növényzet. Tehát, hogy Madagaszkár 95%-áról az eredeti növényzetet eltávolították. Ugye van ilyen európai ország is, tehát most nagyon szörnyen hangzik, de azért...
Igen, de mi ezt megcsináltuk annak ide, így van. Ezt mindig a tudós emberektől megtanultam, hogy most lehet őket ezért ostorozni, meg sok helyen, meg Amazonas, meg nem tudom, de ezt Európa, ez a fajta civilizáció, az európai civilizáció, meg az Észak-Amerika, ezt megcsináltam már nem tudom hány száz éve.
Persze, igen, persze. Igen. Elsősorban Európa egyébként.
Igen.
De azt is látni kell, hogy azért most már megvan az a tudás, és megvan az erőfeszítés is Madagaszkáron is, hogy megpróbáljuk megtartani ezeket a természeti területeket. A nagy probléma, hogy ott nagyon hiányzik az oktatás ahhoz, hogy azok a helyi emberek ezt megértsék, hogy az egyik fa miért fontosabb az ökoszisztéma szempontjából, mint a másik. Tehát gyakorlatilag a 95%-áról hiányzik a növényzet az országnak, mert nincs visszaültetve. Tehát egyszerűen mennek, kivágják, ugye nagyon fontos nekik a faszén. Az az egyetlen mód, ahogy főzni tudnak. Tehát mindenből, ami éghető, abból faszenet gyártanak. És ennek gyakorlatilag az összes erdő áldozatául esik, tehát most már zömmel nemzeti parkokban maradt meg az élővilág, és ugyanakkor az a része meg nincsen meg, hogy ültessenek maguknak másik fát. Tehát az erőfeszítéseknek egy nagy része az abban az irányba megy, hogy olyan fajta gyorsan növő fákat ültessenek az országban, amit utána kijelölnek tűzifának, és akkor ezzel meg lehet védeni azokat a területeket, amik nagyon-nagyon diverzek, és nagyon nehéz őket visszacsinálni. Tehát voltunk mi esőerdőben is, ami szekunder esőerdő, körülbelül egy teljes napnyi gyaloglásig, ami azt jelenti, hogy egyszer már leírtották, visszanőtt, még mindig nagyon szép. Azért egy biológus látja, hogy itt van különbség, de ha oda megy egy sima látogató, akkor csak azt érzékeli, hogy nagyon-nagyon denz, és azért nagyon komoly diverzitás van, de nagyon kell vigyázni ezekre a területekre, mert ugye nagyon nehéz újra benépesteni. A másik nagyon komoly dolog, amit próbálnak csinálni, hogy most már nagyon fragmentáltak ezek a területek, ami azt jelenti, hogy az állatok az egyik helyről, ugyanabban az élőhelyből nem tudnak átkerülni a másikba, ami ugye nagyon gyorsan vezet ahhoz, hogy a genetikai diverzitás ezeknek az állatoknak csökken, amitől sokkal kitettebbek lesznek a betegség különböző kórokozókkal szemben, tehát próbálják őket telepítgetni a különböző helyek között, illetve próbálnak olyan sávokat létrehozni, tehát olyan erdősávokat visszatelepíteni, akár csak mondjuk nálunk, amikor egy autópályát építenek és kerítéssel lezárják a vándorló állatok előtt, akkor ugye manapság már illik építeni fölé hidat, amit zöld bokrokkal betelepítenek, hogy az állatok
át tudjanak jutni
a másik oldalra. Na, ugyanezt az analógiát próbálják megoldani ott helyben. És hát igazából, ami sajnos látszik az elmúlt 10-15 évből, hogy nagyon komoly pénzek vannak Madagaszkáron, nagyon komoly erőfeszítések, és ezek mégsem tudják lassítani ezeket a folyamatokat.
Honnan van sok pénz? Mert azt mondtátok, és én is olvastam, hogy ez az egyik legszegényebb vidék a világnak.
Azt látjuk és tapasztaljuk, meg történeteket is hallottunk ott a helyiektől arról, hogy amikor valaki oda kilátogat, ugyanígy, ahogy mi nyugati turistaként, vagy akár valamilyen üzleti úton, akkor látja azt, hogy az ország az mennyire rászorul a segítségre. És nekem az a benyomásom, és így ezt olvastuk a Madagaszkár útikönyv szerzőjétől is, hogy nagyon sokan így személyes indítatásból kezdenek el valamilyen módon segíteni az országnak. Csak ugye mi is, ahogyha így gondolkoztunk rajta, hogy hogyan lehetne segíteni, hát mi az első ötlete az embernek, keressünk valamilyen helyi iskolát, és akkor adjunk neki valamennyi pénzt. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon sok olyan fajta segítség érkezett az elmúlt években vagy évtizedekben az országban, ami ilyen teljesen széttöredezett volt, és hiányzott a valami fajta központi koordináció, hogy ezek a pénzek, ezek valóban értelmesen legyenek felhasználva. A fák telepítésénél is voltak ilyen történetek, hogy valaki odament, és akkor nagy csinadratával telepített valahol valamilyen típusú fákat.
És ez nem biztos, hogy oda, hogy az odavaló-e.
Vagy a falusiak nem akarják-e holnap reggel kivágni, mert nagyon gyorsan nő, és akkor már másnap jó lenne nekik egy kis csemetéből valami hasznot hajtani.
Azon gondolkozom közben, hogy kimentetek oda, legfeljebb, hogy András mondta, hogy még ott maradt, nem tudom hány hetet unokázni,